Káposztási Béla atya elmélkedik az eukarisztiához összegyűlt közösségről.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Ebben a mai katekézisünkben a szentmisére összegyülekezett közösségről lesz szó, más szóval gyülekezetről, liturgikus gyülekezetről. Ez a szó egy kicsit szokatlanul hangzik, mert a reformáció óta nem nagyon szeretjük használni, olyan, mintha ezt a protestánsok használnák, pedig hát az a fogalom és az a valóság, hogy Isten népe összegyülekezik, hogy együtt ünnepelje az Urat, hogy Krisztus áldozatában részesüljön, ez a katolikus keresztény gondolkodásnak is egy meghatározó alapgondolata. Liturgikus gyülekezet. Hogy is kezdődik minden? Hogyha visszagondoltok, az apostolok elkezdik hirdetni az evangéliumot, és erre összejönnek emberek. Elkezdik őket hallgatni. Már Jézus is összegyűjt kisebb hallgatóságot és nagyobb tömegeket is, azért, hogy beszéljen nekik Istenről, és ugyanezt történik az apostoli egyházban, egyre inkább szokássá válik, úgyhogy bár a pogányok is erről ismerik meg a keresztényeket, hogy azon a napon, a napnak a napján összejönnek, és egy Istennek tartott Krisztusnak himnuszokat énekelnek. Ezt mondja egy helytartó a római császárnak, amikor megkérdezi, hogy kik is azok a keresztények, és mit csinálnak, miért kéne rájuk haragudni a római birodalomnak. Egy másik szövegtanú, a vértanú aktáknak egy szövege, arról számol be, hogy a bíróság elé citáltak keresztényeket, mert hogy megsértették azt a parancsot, hogy ne jöjjenek össze, és ne gyülekezzenek az Úr napján. És amikor megkérdezi a vallató, hogy miért teszi ezt, és hogy megtennie, hogyha, illetve hát megígéri neki, hogyha nem jönnek össze többet, akkor életben hagyja őket, és akkor ez a tanú azt válaszolja, hogy tehát a mi életünknek nincs értelme az Úr napja nélkül, anélkül, hogy összegyülekezzünk közös imádságra, Krisztus imádva és Istent imádva. Úgyhogy nyugodtan, ha akartok, végezzetek ki minket, de nem tagadjuk meg Krisztust, nem tagadjuk meg a közös összegyülekezéseinket, imádságainkat, eukarisztia ünnepléseinket. Az összegyülekezés tehát a keresztény közösségnek egy alapvető cselekvése. Azt is mondhatnánk, hogy epifánia, Isten jelenés, kinyilvánítja, hogy Isten abban a közösségben, ahol a szentmisét tartják, amiről szó van, ott jelen van. Ebben a városban, ebben a faluban vannak olyanok, akik ebben az Istenben bízva élik az életüket. Megszólal a harang, és ahhoz képest egy meghatározott idő múlva egyszer csak elindulnak emberek, és összegyülekeznek a templomban. Ez a gyülekező közösség, ez láthatóvá teszi bárki számára, hogy jé, milyen furcsa, kik ezek az emberek, miért csinálják ezt, miért nem alszanak tovább, miért nem mennek a plázába vásárolni, miért nem mennek ide-oda, amoda, nincs ezeknek jobb dolguk, mint állandóan ott lenni a templomban. Most hát elindulunk a templomba, és ahogy mondtam, ez az összegyülekező közösség egyfajta tanúságtétel már Krisztusról arról, hogy fontos nekünk Krisztus. Hol is gyűlünk össze? Egy olyan helyen, ahol ennek a helynek a tetején valahol van egy kereszt. Ez a kereszt ráutal a mi megváltásunkra, a kereszt által váltott meg bennünket Krisztus. Ebben a templomban, tehát ezen a helyen, tehát olyan emberek gyűlnek össze, akik Krisztus megváltottjaiként tudják magukat, és fontosnak tartják, hogy erről időről időre megemlékezzenek. Ez az idő, ez a vasárnap, az Úr napja, ezek az emberek, akik összegyülekeznek a templomban, ezek úgy tudják, hogy az Úr napját meg kell szentelniük, ezért jönnek. Azért jönnek, mert nekik sem telhet el egy vasárnap anélkül, hogy Istennel találkozzanak. Amikor egy bizonyos korokban tömegesebbé válik az egyház, akkor szükség van az előírásokra, hogy előírjuk az embereknek, akik kevésbé tudatosak és nem nagyon személyes odaadásból vannak ott az egyházban, megkeresztelkednek, de aztán azt se tudják, hogy mit jelent kereszténynek, katolikusnak lenni. Ilyenkor a parancsokkal elő kell írni emberek, vasárnap templomba kell menni. Érdekes, hogy most a közösségről és az összegyülekezésről beszélünk egy olyan időszakban, amikor nem tudunk összegyülekezni. Ez talán egy kicsit külön is aktuálissá teszi ezt a témát. Mit is jelent, hogy nem gyűlhetünk össze most? Ilyen az, amikor megparancsolja, előírja a püspök atya, hogy már pedig nem tarthatunk szemmiséket. Mindannyian egy kicsit megdöbbentünk, mindenki számára egy ilyen ijesztő helyzet volt. Beszélgettünk a felnőtt hittanosokkal, összejöttünk az interneten keresztül, és megosztottuk ezeket az élményeinket, és milyen furcsa. Máskor el kell mennünk, nem akarunk mulasztani se, sem belső indítatásból, mert fontos nekünk a szentmise, sem azért, hogy megszegjük az egyház törvényeit. Nos hát máskor mindig ott vagyunk a misén, és most nem. Most nincs mise, amin személyesen jelen lehetünk. Nincs összegyülekezés. Nincs az, hogy elkezdünk készülődni, elkezdünk felöltözni, és elindulunk a templom felé. És akkor majd összetalálkozunk azokkal, akikkel szoktunk, egy kicsit beszélgetünk, egy pár szót váltunk, mielőtt bemegyünk a templomba, aztán ott csendben megvárjuk, amíg elkezdődik a szentmise. Lelkileg ráhangolódunk a szentmisére. A misekönyvnek a rubrikái között, amikor a szentmise kezdéséről beszél, akkor ezt találjuk leírva. A bevezető szertartások a híveket arra a tudatos, tevékeny és teljes testi és lelki nagy hitből, reményből és szeretetből fakadó bekapcsolódásra vezeti, amire szükség van és amiről a zsinat beszél. Eljövünk, összegyülekezünk, tudatosan, tevékenyen, teljesen jelen akarunk lenni. Testi, lelki jelenléttel, itt vagyunk fizikailag, ide érkezünk lelkileg, hitből, reményből és szeretetből fakadó módon akarunk bekapcsolódni az egyház imájába. Mi magunk vagyunk az ünneplő egyház, az atya vezetésével megtörténik az áldozat, megjelenik az oltáron Krisztus áldozata, és ebben mi is részt veszünk, ebből mi is részesülünk, áldozunk a szent áldozás által. Ezért jövünk tehát össze, és rá kell hangolódnunk arra, hogy érezzük és megéljük azokat a történéseket, amik olyan fontosak a szentmisében. Ahogy nem tudunk jönni, ugyanezt mondtuk, hogy készüljetek otthonaitokban, öltözzetek föl, ha lehet, esetleg gyújtsatok gyertyát a képernyő előtt, nem azért, mert az új bálvány most a számítógép vagy a tévé lenne, hanem azért, mert a tévé közvetítő erején keresztül tudunk most csak bekapcsolódni az áldozatba. Az áldozat bemutatást végzi az atya, ott van a templomban. Azok a közösségek, akiknek megvolt az a szerencséjük, hogy közvetítésen belekapcsolódhattuk a saját plébániájuk, plébánosoknak a szent miséjébe, azok külön örömmel számoltak be arról, hogy nem csak egyszerűen ott voltak egy misén, hanem a valamilyen módon, titokzatos módon a többiekkel is megélték azt a közösséget, hogy a mi atyánk misézik, az, akit minden vasárnap szokott, és mások is nézik. Érdekes, kicsit furcsa, de aranyos szokása, hogy a Facebookon a szentmise válaszait és különböző dicsőítő felkiáltásokat beírnak a hívek. Bár a komoly egyházi atyai hangok azt mondják, hogy ezt ne csináljátok, figyeljetek a szentmisére, ne csetelgessetek, de hát pont ez a csetelés, ez egy kicsit annak az aktív részvételnek a jele, hogy én is részt akarok venni. Azt mondom, hogy amen, és ezt ne csak én halljam, ne csak a szobám hallja, vagy ne csak a családtagjaim hallják, hanem hogy részt akarok venni, legyünk egyek, és most ennek az egységnek ez a furcsa közege az internet, vagy az a közeg, amin keresztül közvetítjük. Megvan tehát belünk a vágy, hogy elmenjünk, hogy egyetlen közösségként ünnepeljünk, hogy nem csak magunkban imádkozunk, ugyanígy a szent miséhez hasonlóan, hogy a hívek az otthonaiból követik és bekapcsolódnak, megpróbálnak amennyire lehet bekapcsolódni, ha lehet, akkor együtt énekelnek a szolgálattevővel. Nos, ugyanez a szándék nálunk a plébánián például megvalósul abban is, hogy imaköröket létrehoztunk, hogy a rózsafűzért is ilyen konferencia applikáción keresztül mondjuk, mindenki beül, és elkezdjük mondani. A húsvéti vigiliának az olvasmányait közösen olvastuk fel. Egyikünk olvasmányt olvasott, másikunk Zsoltárt énekelt, a könyörgéseket imádkoztuk, és elmondtuk a saját kéréseinket. Olyan szép és olyan bensőséges volt valami, amitől meg vagyunk fosztva attól, hogy csak képernyőmisén vehetünk részt, valami visszafordul és visszatérő azáltal, hogy egy kicsit ezeken az eszközökön keresztül megélhetjük a liturgikus összegyülekezést, az imádságos összegyülekezést. Tartsuk ébren magunkban a közösségi érzést, Krisztus által válunk egyre inkább közösséggé, ez válik láthatóvá, amikor szerencsésebb időkben el tudunk menni a templomba, hogy közösen vegyünk részt a szentmisén. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Káposztási Béla atya elmélkedett az eukarisztiához összegyűlt közösségről.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Nagy heti időszak most ebben az esztendőben is különleges. Nem tudunk annyira részt venni a szertartásokon, a megfelelő előírásokat szem előtt kell tartani, a távolságtartást. Sokan inkább otthon maradnak, és az online lehetőségen keresztül kapcsolódnak be a különböző liturgikus eseményekbe. Nagy csütörtök számunkra, mint ahogy a Szent Három Nap többi napja, igen fontos. Nagy csütörtökön szemléljük a papság szentségét, az egyházi rend szentségét, és ugyanakkor az utolsó vacsorára fordítjuk a figyelmünket az esti szertartás szentmise keretében. Mennyire fontos mindez számunkra, katolikus, keresztény hívők számára. Arra a krisztusi örökségre emlékezünk, amelyre épül szentségi életünk, lelki életünk, kereszténységünk. Amikor ezen gondolkodok, akkor előttem van az egyház tanítása, papi identitásunkkal kapcsolatosan, hiszen ezt nem máshol, mint a Szent Háromságban találhatja meg a fölszentelt személy. Az Atyában, aki Krisztus által nyilatkoztatja ki és közli önmagát, és a Szentlélek által létrehozza az egyházat. Tehát így háromdimenziós a papi küldetés, szentlelkes, krisztológiai és egyházi. A Szentlélek erejében, az egyház közösségében kell folytatnia az üdvözítő művét, és ezért mondhatjuk a papság lényegéről, hogy a pap Krisztus képmása. Nagyon elgondolkodtató ez, amikor szeretnénk a valóságban mindezt szemlélni. Nem valami fajta távoli gondolatként, hanem kézzel foghatóan. Olyannyira, hogy ne csak a papok számára, számunkra legyen mindez érthető, hanem a hívő ember számára is. Soha nem felejtem el azt a prédikációt, amelyet egy új misén hallottam. Ebben a prédikációban hangzott el, természetesen nem szó szerint, a következő gondolatsor. A szónok arról beszélt, hogy mennyire megrendült, amikor egy idős, aranymisét ünneplő papnak a szentmiséjén volt jelen. Régóta ismerte őt. Ismerte szolgálatát, szeretetét, odaadottságát. És ahogy ő maga jelen volt ezen a szentmisén, látta azokat a tanítványokat, akik ezt a papot körülvették. A nehéz időkben, a kommunizmus alatt tanította őket, és volt, aki még a bérmálásig is eljutott, de volt, aki már az első áldozás után a különböző politikai hullámok miatt elfordult az egyháztól, elfordult az atyától, aki őt tanította. különböző emberek voltak jelen, és ezek között az elfordultak között is volt olyan, aki most erre az 50 éves jubileumra mégiscsak eljött az ünnepi szentmisére. És ebben a szentmisén hangzott el, vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Jézusnak a szavai. Hiszen a pap Krisztus képmása a fölszentelés által. Ez egy csodálatos kegyelem és ajándék annak a személynek, aki az egyházi rend szentségében részesül. Isten föl akarja őt emelni ebben a szolgálatban. És csak akkor tud igazából egész egzisztenciája és lénye ezzel azonosulni, amikor ő maga is eledellé akar várni mások számára. Mint ahogy az Úr Jézus, ott az utolsó vacsorán, a körülötte lévő különböző karakterű embereknek mondja, vegyétek és egyétek, ez az én testem, ebbe bele van csomagolva minden, egész élete, a félreértések, a tanítványok értetlensége, és a későbbi távol maradása is, árulása is. Ott van benne minden. Én odaadom magam nektek, teljes egészében. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Ez történik minden szentmisében, amikor a pap kimondja Urunk Jézus Krisztusnak a szavait, és ennek nyomán a kenyér az ő drága szent testévé, Krisztus Urunk szent testévé válik, és a kehelyben lévő bor Urunk Jézus Krisztus vérévé válik. De valahol minden szentmisében a pap saját magát is bele kell, hogy fogalmazza, Uram, add, hogy én magam is eledellé váljak mások számára. De nem csak a pap számára, hanem minden jelenlévő hívő számára is ennek a lelkületnek kell jelen lenni, hogy eledel tudjak lenni, olyan eledel, mint amilyen te vagy, Uram Jézus. Gyökösi Imre, igaz, ő protestáns lelkész volt, és nyilván az úrvacsoráról beszél, de ennek a kenyérnek a jelentőségét a következő. Gyökösi Imre, aki ugyan református lelkész volt, és kiváló pszichológus, igaz, hogy az úrvacsoráról ír a következőkben, de mindannyian megfontolhatjuk ezeket a gondolatokat. Miért éppen a kenyeret választotta ki erre? Miért nem valami bonyolult módon elkészített, különösen éltető és tápláló eledelt választott? Bizonyára azért, mert a köznapi kenyeret nem lehet megunni. Erre soha senki nem mondja, hogy elege van belőle. Ha valakit például folyton hússal vagy süteménnyel etetnének, talán bele is halna. A kenyeret nem lehet nélkülözni és nem lehet megunni. A kenyér egyaránt eledele az ünnepnapoknak és a mindennapoknak. Sajnos éppen a kenyér körül adódik a legtöbb háború az emberek között. Ahogy én megítélem a történelmi ismereteim nyomán, valóban majd minden háborúnak ez az oka a népek között. A kenyérharc, ahol persze a kenyér az élethez szükséges egyéb javakat is jelenti. 21 évvel ezelőtt elég sokat vitáztam egy cseh lelkésztársammal Bázelben az ottani teológián. Arról folyt a vita köztünk, hogy valahol a csalló közben egy bizonyos terület magyar vagy cseh embereknek teremjene kenyeret. Eljött a vasárnap, és együtt úrvacsoráztunk. A nagy teológus Karl Barth osztotta az úrvacsorát. Társammal egymás mellé kerültünk. Barth professzor vette a kenyeret, megtörte, és egyik falatot a társamnak, a másikat nekem adta belőle. Amikor kijöttünk, egymásra néztünk, kezet szorítottunk, és jó barátok lettünk. Megértettük a mi atyán kérésének értelmét. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. ha ez bevésődne az emberek szívébe, egy ilyen alkalommal mindjárt kevesebb lenne a harc közöttünk. Imádkozzunk szent, béke indulattal. Add meg, Atyánk, a mindennapi kenyeret. Neki is, akinek nincs. Neki is, akinek bőségben van. Neki is, aki talán mindenféle üzleti manipulációkat követ el, hogy magasabb legyen a búza ára. Neki is, aki, ha tudja, uzsora kamatra adja másnak az éltető falatot. Neki is, neki is. Azért választotta ezt jelképül Jézus Krisztus, mert a kenyérért való küzdelemben keményedik meg az emberi szív, ahogy valahol olvastam, amíg a kőből kenyér lesz, megkövesedik a szíve az embernek, aki fárad. Egy férfi mesélte nekem. Sajnos én éjjel dolgozom, a feleségem nappal, a fiunk vidéken magas feszültségű áramot szerel, hétközben csak levelezünk egymással. De van egy hely, ahol összejöhetünk, vasárnaponként az úrasztalánál. Köszönjük, hogy Jézus éppen a kenyeret tette számunkra összekötő kapocsá. Kedves testvérek, számunkra még inkább fontos ez, hiszen mi nem csak emlékezünk az Úr vacsorára, az utolsó vacsorára, hanem tudjuk, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színében. És hogyha ezt hisszük, nem is lehetne kérdés számunkra az, hogy hol van a helyünk vasárnaponként. A templomon kívül, vagy a templomban. Hiszem, hogy Jézus valóságosan jelen van. Hiszem, hogy a legnagyobb esemény keresztény életünkben éppen a Szent Mise, ahol Isten jelenvalóvá válik. Ha hiszem, akkor tegyek is úgy, mint aki ebben hisz. François Mauriacnak, francia írónak a gondolatait szeretném megosztani a kedves hallgatókkal nagycsütörtök eseményével kapcsolatosan. A nagycsütörtöknek ez a kegyelme tovább fog adódni az idők végezetéig, amikor az utolsó pap elmondja az utolsó misét a félig szétesett univerzumban. Ezeket az embereket nagycsütörtök teremtette, az pecsételte meg őket, ők kapták a jelet. Ők egyszerre hasonlóak hozzánk, mégis annyira mások. Mindez soha nem volt megdöbbentőbb, mint ebben a pogány században. Azt fogják mondani, hogy kevés pap van. Valójában micsoda csodálatos misztérium az, hogy egyáltalán még vannak. Most már semmilyen emberi előny sincs a papságban. A tisztaság, a magány, gyakran a gyűlölet és gúny, a világ közömbössége, amelyben úgy tűnik, nincs többé hely számukra, mindez teher, melyet vállukon viselnek. Ilyen sorsot választottak. Írja ez a francia író. Igen, a pap oltárnál maga Krisztus. Krisztus cselekszik. Ahogy Szent Pál apostol mondja, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minden, ami nem Krisztusé, eltávolít. A tékozló fiú története nagyon szemléletesen mutatja ezt. Szent Ágoston gondolata a távoli ország Isten elfelejtését is jelenti. Nem lehet elűzni Istent a világ mindenségből, nem. De neki nem kell az az Isten, mert zavarja. Erről szól a tékozló fiú története. Olyan messzire megy, hogy egyáltalán ne emlékezzék az apjára, még egy fűszál se emlékeztesse arra, hogy kihez tartozik. Sok bűnös legalábbis kezdetben valamilyen lehetséges kifogás mögé bújik. Azt csináltam, amihez kedvem volt. Az ambíció hajtott, bosszút akartam állni, de soha nem volt szándékomban megsérteni Istent. Eszembe sem jutott. Oblivio Dei elfelejthette Istent. Valaki ezt kérdezte. Imádkoztál-e, testvérem, amikor bosszút terveztél? Amikor zavaros ügyleteket eszeltél ki a siker érdekében? Tudtad-e közben azt mondani, legyen meg a te akaratod? Emlékezz csak vissza, bujócskáztál Istennel. Mindannyiunknak fontos föltenni ezt a kérdést. Papoknak, hívőknek egyaránt. Nagyon fontos tehát ez a két egymásba fonódó szentség, amit nagycsütörtökön a szemünk előtt tartunk. A papság szentsége, az egyházi rend szentsége, és a szentmise áldozat. A köztünk jelenlévő, minket oly nagyon szerető Isten a legméltóságosabb oltári szentségben. Halász Pius atya, ciszterci szerzetes, a természetes és természet feletti a pap életében című írásában nagyon megrendítő, amit papságunkkal kapcsolatosan ír. A vergődő hit legnagyobb erőpróbája éppen az, hogy abból a másik világból mindent csak hinni kell, de semmi hatását sem lehet fölfedezni, látszólag minden földszagú és emberszabású. Ó, hányszor tekintenek fel végső reménységgel ezek a lelkek a pap életére, hogy legalább benne lássák azt a biztos pontot, mely nem e világból való, legalább ő legyen számukra az a biztosító jel, mely kimutat ebből a földi létből. Bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves testvérek, nagyon fontos tehát, hogy ki tudjunk tekinteni ebből a világból, és ebben leginkább a szentmise áldozat tud minket segíteni, mert hiszen amikor jelen vagyunk a szentmisén, akkor megnyílik az ég, a szentmise áldozat közben jelen vannak az angyalok, az égi seregek, az üdvözült lelkek. Mind-mind ott vannak az oltár körül. Nagyon szépen kifejezi ezt a kopt liturgia, amikor a szentmise áldozatot bemutatják a négyzet alapú oltár körül, nem állnak egymás mellett szorosan a liturgiában résztvevők, hanem helyet adnak az angyaloknak. Mi is imádkozzuk a szentmisében az átváltoztatás előtt az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőítjük az Istent, és imádkozzuk, énekeljük a Sanctust. Tudom, jelen vagy Istenem, adj parányi jelt, közel vagyok egészen. Már csak leheletnyi, vékony fal lehet közöttünk. Megtörténhet. És miért ne történne meg, hogy hívsz, vagy én szólítalak? És zajtalanul, és hangtalanul a fal átszakad. Írja Rilke csodaszép versében. Jelen vagy Istenem. Mi magunk is kérhetjük, adjon nekünk egy parányi jelt, hiszen egészen közel van. És az a fal, ami elválaszt bennünket tőle, lehet, hogy egészen vékony, hogy észre tudjuk venni, igen, itt vagy Istenünk kézzel foghatóan. Nagy csütörtökön különösképpen is gondoljunk erre a csodálatos ajándékra. Sokunk számára megszokott a szentmise áldozat, favágás. Néhol azt is lehet hallani, az a helyzet, hogy számomra nem mond semmit a pap. Unalmas a prédikáció. Soha nem felejtem el, amikor egyik egyetemi tanárral találkoztam, még egy nagyobb magyarországi városban, ahol szolgálatot teljesítettem, és elmondta, hogy amikor elmegy vasárnap a misére, mindig leveszi hátul a kihelyezett katolikus sajtót, akár az új embert, vagy a keresztény életet, hogy a prédikáció alatt átolvassa a legizgalmasabb cikkeket, mert a pap úgyis unalmasan prédikál. Igazából alig kapunk semmit. Alig kapunk valamit, nem kapunk semmit. Valóban így van. A mennyei atya értünk adta egyszülött fiát, aki életét adta értünk. És ez az áldozat, az értünk ontott vérének áldozata minden egyes szentmisén jelen van. Egy örökké valóságot átölel a legszentebb áldozat. Vagyis nem kapunk semmit. Természetesen jó, hogyha pap felkészül. Nem vonom kétségbe, hogy nagyon fontos, hogy a prédikációnak legyen ereje és hatása. De nem mondhatom, hogy nem kapok semmit. A legtöbbet és a legnagyobbat kapom. Magát az Istent. Hogy megértsük ennek jelentőségét, nagyon egyszerű történetet szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Leonardo Boff, brazil teológus, Németországban élve csomagot kapott. És ebben a csomagban, kicsi csomagban nem volt semmi más, csak egy cigarettacsikk. Az öccse küldte. Mérgében kidobta. Aztán két nap múlva jött a csomag tartalmát magyarázó levél, aminek elviekben hamarabb kellett volna megérkeznie. A levélben le volt írva, hogy az édesapja elhunyt, és hogy mivel nagyon szegények voltak, ez az egyetlen egy örökség volt, amit elküldött, az utolsó cigarettacsikk, amit az édesapja elszívott. Gondolnunk sem kell, rögtön ment és megkereste a kukában az eldobott csomagot és azt a cigarettacsikket, amit aztán utána oda tett az asztalára. Egy jelentéktelen cigarettacsikk, olyan, mint a többi, de számára mégis többet jelentett. Édesapjáé volt, akit nagyon tisztelt és szeretett, akinek sokat köszönhetett. Természetesen a szentségekben sokkal többet kapunk, de ezzel a lelkülettel kellene közeledni felé, minden egyes szentség felé, hogy azzal a odafigyeléssel tudjuk újból és újból a megajándékozottságunkat megélni, ahogy ezt a Jóisten örömmel venni tőlünk. És ő ajándékként a szentségekben itt hagyta önmagát. Óriási lehetőség. Nagy csütörtök. Igen, az egyházi rend szentségére és az utolsó vacsorának az eseményére, az oltári szentségben köztünk jelenlévő Jézusra emlékezünk. Köszönjük neked, Istenem, hogy itt maradtál közöttünk. Erősítsd meg a hitünket, látásmódunkat. Segíts, hogy a szentmisét egyre inkább értéknek tartsuk, és felfedezzük benne azt a legmélyebb valóságot, amely rólad szól, amely pont te magad vagy. Kedves hallgatók, a nagybőti készületünknek lassan-lassan véget ér. Kérjük a Jóistent, adja meg számunkra ebben a nehéz időszakban a húsvéti kegyelemnek és örömnek minden ajándékát, és legfőképpen erősítse hitünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.